Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Nyűjtő mai adásába, Schneller Jánossal fogok beszélgetni. Sajnos csak veled, pedig egy közös projektről van szó, Bánki Ákos festőművésszel, aki most sajnos nem tud csatlakozni ehhez a beszélgetéshez, pedig egy izgalmas projektről van szó, amit közösen indítottatok el, pontosabban inkább Ákos, és te később csatlakoztál bele, hogyha jól értelmezem. Hortobágyi Endre festőművészről van szó, akiről írtatok egy könyvet, az a címe, hogy egy hiányzó láncem. És valóban a magyar kortárs absztrakt művészetben, festészetben ő egy elkallódott láncem, akit ebben a könyvben valójában rehabilitáltok, és ismét a művészettörténet, illetve a műkereskedelem fókuszába állítotok. Ez nem egy egyszerű feladat, de ez egy nagyon izgalmas dolog szerintem, bármilyen művészettörténész életében, hogyha van egy ilyen felfedezés, és van lehetősége arra, hogy kibontsa ezt a témát, és valamilyen módon így hasson a művészettörténetére, illetve akár a műkereskedelemre is nyugodtan kimondhatjuk, nem ördögtől való dolog ez. Úgyhogy hát én azt szeretném megkérdezni, hogy ti hogyan kerültetek kapcsolatba ezzel a témával, Hortobágyi Endrével, illetve hát először született, elkezdődött egy forgatás, amit Bánki Ákos barátod, festőművész indított el, és aztán utána te becsatlakoztál. Még annyit, bocsánat, azért a hallgatóknak magyarázatképpen, hogy Ákos és János, nem először beszélgettünk itt együtt a rádióban, de nem ilyen témák kapcsán, hanem a Resident Art nevű szervezet kapcsán, amit közösen alapítottatok, illetve működtettek Ákossal, és ami alapvetően kortárs aukciókat, művészeti aukciókat szervez, illetve nyáron Lovason a Garten nevű minifesztivált szervezitek, és mindig minden nagyon izgalmas, amiben belenyúltok. Úgyhogy ez is. Szóval visszatérve az előző kérdésemre, az eredeti kérdésre, hogy Ákos hogyan került kapcsolatba Hortobágyi Endre festészetével, illetve aztán hogyan kapcsolódtál be te ebbe a munkába?
Igen, köszönöm szépen a megkeresést, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Ákossal mi ugye 2018 óta dolgozunk együtt, és ebben az évben jelent meg a Tiltott Absztraktok című dokumentumfilm, ami tulajdonképpen a magyar absztrakciónak azt az időszakát dolgozza fel, amikor tiltott volt, tehát amikor ezt nem tanították a képzőművészeti főiskolán, illetve nem nagyon lehetett kiállítani sem ilyen képeket. Ugye ez körülbelül az 1958 és 68 közötti időszakra tehető, de körülbelül azt lehet mondani, hogy végül is a II. Világháború utáni néhány év szabadságát leszámít, vagy gyakorlatilag ugye a Rákosi rendszert, és aztán 56 után is ez teljesen tiltva volt, és aztán a 60-as évek végén kezdett ez az egész cenzurális rendszer, vagy ez a stiláris, hát tulajdonképpen elnyomás megszűnni, és ebben az időben működött a zuglói kör, és részben a zuglói körnek, részben ennek a mai művészeit interjúvolta meg Ákos, és ebből született a Tiltott Absztraktok, és az interjú közben nagyon sokszor előkerült Hortobágyi Endre neve. És akkor az Ákos úgy döntött, hogy készít egy filmet Hortobágyi Endréről külön, és őt nem rakja bele a Tiltott Absztraktok című filmbe, és akkor 2019-ben bemutatták a Hortobágyi Endre életét bemutató filmet, ami egy nagyon szubjektív, de nagyon szép és informatív dokumentumfilm, amikor én igazából először találkoztam nagyjából Hortobágyi Endre nevével, ugyanúgy az zuglói körről az ember tanul művészettörténeti tanulmányai során, de sajnos nincs benne ez az egész korszak, ez az 58-68 közötti időszak eléggé a közbeszédben, meg nincs róla elég szó. Úgyhogy ez egy ilyen értelemben egy hiánypótló mű volt mind a két film, és aztán engem megkerestek az örökösei a Hortobágyi Endrének, akiről ugye azt kell tudni, hogy sajnos nagyon fiatalon, 1998-ban elhunyt, és az örökösök pedig nem foglalkoztak nagyon ezzel az életművel, sem a műkereskedelembe, sem a művészettörténeti írásba nem igazán tudott bekerülni, hiszen a műveknek a nagyobbik fele az teljesen ismeretlenül egy raktár, illetve egy padláson volt az örökösöknél. Egy része pedig Vörösvári Ákos gyűjtőnél, aki egyébként néha kiállított belőle egy-egy darabot ilyen csoportos kiállításokon, de azt lehet mondani, hogy a szakma néhány 20. századi szakértőjén kívül nem nagyon ismertek, vagy nem nagyon tudtak Fortobágyi Endréről. És ezért ugye nem is került be sem a köztudatba, sem a műkereskedelembe.
Egyébként hogy tud elkallódni így egy festő? Szóval mi lehet mik vannak ilyenkor a háttérben, ami miatt valaki ennyire kikerül a fókuszból? Persze tudjuk, hogy a 60-as évek egy nehéz időszak volt, és akkor ebben a művészi megfogalmazásban, ahogy ő dolgozott, nehéz volt alkotni, de azért ettől függetlenül mások hasonlóan nehéz körülményekkel mégis benne voltak a művészettörténeti köztudatban, illetve vannak.
Ennek több oka van. Ennek az egyik oka az, hogy ő eleve nem kaphatott fel, nem nyerhetett felvételt a főiskolára, mert az édesapja nem viselt volt. Tehát volt egy politikai oka ennek, és ugye onnantól kezdve, hogy valaki nem kap képzőművész diplomát, nem kerülhetett be azokba a szervezetekbe, mint például a Népköztársaság Képzőművészeti Alapja, vagy a Képző és Iparművészek Szövetsége, amelyek olyan szervezetek voltak, akiken keresztül kiállítási lehetőségeket, műterem lehetőségeket, eladási lehetőségeket lehetett kapni, és ilyen értelemben ő nem is nagyon, tehát a zsűri, ugye a lektorátusi zsűri, ami a 60-as évek derekától működött, egyszerűen nem is vette figyelembe, vagy nem is vette volna figyelembe azokat a műveket, amiket ő beadott volna kiállításra. Így aztán a 60-as évek elején néhány illegális kiállítási szereplés leszámítva, gyakorlatilag volt egy 15 év, amikor ő teljesen eltűnt a képzőművészeti közéletből, míg azok a zuglói körös művészek, akik egyébként főiskolások is voltak, tehát Molnár Sándor, Bak Imre, Nádler István, Dejm Pál, ők azért rendszeresen állítottak ki a 60-as években is, sőt, ugye ott vannak az iparterv kiállításokon is. A Hortobágyi pedig akkor kerül vissza, vagy próbál meg visszakerülni ebbe az egész körforgásba, amikor Andrássy Gábor 1983-ban a szakdolgozatában feldolgozza a zuglói körnek a történetét, és felfigyel arra, hogy hoppá, itt van egy nagyon érdekes figura, egy nagyon eredeti vizuális látásmóddal, Hortobágyi Endre, és akkor miután ő ezt egy kicsit megkutatja, rendeznek egy kiállítást először az Óbudai Galériában, aztán a Fészek Galériában 1985-ben, illetve 86-ban, és ekkor kerül megint egy picit a figyelem középpontjába Hortobágyi Endre, és például Vörösvári Ákos ekkor kezdi megvásárolni azokat a nagyméretű olajvászonképeket, amelyeket a 60-as években készít még Hortobágyi Endre, és ez inspirálja aztán őt arra, hogy aztán a 80-as évek végétől megint nagyon aktívan alkosson, és nagyméretű vásznakat is újra elkezd festeni.
Mivel rádióban vagyunk, és nem tudjuk illusztrálni képernyőn azt, amiről beszélgettünk, persze ezt mindig meg szoktuk tenni a rádiónak, a Trend FM-nek a Facebook oldalán, sok-sok képet ki szoktam tenni, hogyha a hallgatók kíváncsiak, akkor ott azért tudják a látványt is követni, de aki ezt nem tudja megtenni, annak egy picit írjuk körül, hogy hol kezdte, és hova jutott, tehát körülbelül milyen vizuális világot képzeljünk a szemünk elé. És aztán azt is, hogy ez miért volt tiltott abban az időben, és mi volt az, amit szabadott festeni.
Leginkább a francia második párizsi iskola, vagy úgy szokták hívni ezt, hogy a francia hagyomány festői művészcsoport volt az, akihez a zuglói körnek a művészei eszmeileg és vizuálisan is igazodtak. Ez egyfajta tasizmus, ez egy tulajdonképpen egy teljesen nonfiguratív művészet, illetve talán pontosabb lenne azt mondani, hogy absztrakt művészet, hiszen a tájból indulnak el, de bizonyos értelemben, tehát Andrássy Gábor ezt úgy írta körül, hogy a lírai absztrakció helyett ő azt mondja, hogy motivumrejtő absztrakció. Ez egy olyan fajta absztrakció, amiben szerepet kapnak a látványvilágnak a motivumai, de csak rejtve jelennek meg, és tulajdonképpen nagyon sokféle asszociáció, illetve áthalláson keresztül végül is a képi világ rejt valamennyit a látványvilágból, de ez soha nem egyértelműen figurális, hanem mindig valamilyen elvonatkoztatott lényegre törő motivumot ragad meg ebből, és jellemző rá a nagyon élénk harsány színek, illetve a tasizmusnak az a fajta ecsetkezelése, ami ugye sokszor például Hortobágyi Endre esetében is ugye vastag ecset, vagy vastag festék rétegeket használ, és aztán ez sokkal később válik aztán egy ilyen gesztusszerű, picit a kaligráfiára hajazó festészetté, ahol a kaligráfikus motívum aztán a 90-es évekre nagyméretűvé nő a Hortobágyi Endre esetében. De a Zuglóikának egyébként a legfontosabb feladata, illetve a legfontosabb, vagy hogy mondjam, a legjelentősebb tette az az volt, hogy ezek a művészek ugye az oktatásban Vángognál túl nem jutottak, mert nem kaptak olyan impulzusokat, ami a posztimpressionizmus után megtörtént a festészetben, tehát Kandinskyvel, Kleevel, vagy az avantgárd művészetnek ezekkel a hullámaival egyszerűen nem találkoztak az oktatás során, sem képileg, sem teoretikusan. És a Hamvas Béla, illetve a Molnár Sándor inspirálására aztán magyarra fordítottak olyan szövegeket, illetve megszereztek olyan albumokat, ahol találkozhattak ezekkel az áramlatokkal, és aztán ennek hatására indultak el külföldre, és nézték meg aztán saját szemükkel is a 70-es évek elején szépen sorba ezeket a művészeket, és például a Molnár Sándor, a Jean Bazin-t is meglátogatta Párizsban. Szóval, hogy nagyon érdekes az, hogy hogyan próbálnak az újabb, ami egyébként a Nyugat-Európában ekkor már egyáltalán nem számít újnak, de ezekkel az áramlatokkal valahogy kapcsolatba kerülni.
De Hortobágyi nem igazán, mert hogy, ahogy említitek valahol, összesen egyszer volt külföldön. Nem?
Igen, tehát ő tulajdonképpen ezt az egészet csak albumok és teoretikus írások révén ismeri, és aztán 76 vagy 78-ban, itt vita van egy picit, látogat el Párizsba, és ott találkozik élőben ezekkel a művekkel a Pompidou központban, meg különböző kiállító helyeken, de hogy alapvetően ezeket ők teóriából ismerték, illetve reprodukciók révén. És ugye itt tényleg az, amit még az első kérdésedre egy picit visszatérve, hogy ő hogyan tudott ennyire elkalódni, vagy ennyire elfelejtődni ennek, egyszerűen az az oka, hogy egyrészt volt egy óriási hallgatás már az életében is, tehát ez a körülbelül 68 és 83 közötti 15-16 év. A másik, utána volt egy aktívabb periódus, és aztán utána 98-tól 2020-21-ig megint csak egy totális hallgatás, tehát ott megint 20 év gyakorlatilag kiesik, és ezért van az, hogy nagyon kevés szöveg is maradt fent róla, tehát hogy nagyon kevés olyan művészettörténeti szöveg vagy kritika maradt fenn, hiszen nagyon kevés volt a megjelenése a kiállításra. Ezért is van az, hogy úgy kellett kutatnunk ahhoz, hogy egyáltalán megtaláljuk azokat a szövegeket, amik rá vonatkoznak.
És miért volt ennyire veszélyes az akkori politika számára az absztrakció, és mi volt az, ami nem minősült veszélyesnek?
Ezt borzasztó nehéz megmondani, hogy ez miért alakult így, hiszen tehát velünk hasonló, vagy hozzánk hasonló országok, mint Lengyelország, vagy Jugoszlávia egyáltalán nem tiltották az absztrakciót. Tehát a Keserű Ilona mondja el az egyik interjúban, hogy amikor ő kijutott Lengyelországba, akkor döbbenten látta, hogy a kirakatokban teljesen absztrakt képek vannak már a 60-as, 70-es években, tehát hogy nincs stiláris cenzúra, míg Magyarországon a szocialista realizmus és egyáltalán a munkásosztálynak a képi megjelenítése az egyfajta nemzeti stílussal keveredve volt tulajdonképpen a 60-as éveknek a legfőbb stílusirányzata, és csak nagyon lassan először a dekoratív művészetek, illetve az épület muráliák szintjén jelenhetett meg az absztrakció, meg a grafikában, könyvtervezésben, és aztán csak a 70-es évek elejétől kezdve kerülhettek be ezek a művészek a hivatalos kiállító terekbe, egészen addig csak önköltséges kiállítások, illetve illegális tárlatokon, mint például a Balatonboglári kápolna tárlatok, vagy a Kiss Club repülőtéri 1966-os Kiss Clubban tartott kiállítás jelenhetett meg, vagy például az iparterv ugye 68-69-ben, de hogy ez egy nagyon furcsa dolog, hogy ez miért volt ennyire fontos Magyarországon. Ennek az okairól egyébként nagyon keveset tudunk. Uh-huh. Az biztos, hogy miután Vasarely ugye megjelent Magyarországon, azután már sokkal könnyebb volt ezeket az irányzatokat itthon is képviselni, és ez szépen fellazult azért a 70-es évek közepére, 80-as évekre, ez már nem volt ilyen értelemben probléma. Holott ugye, hát ugye ezt összekapcsolták a Magyarországon legalábbis a nyugat-európai, illetve a bolgári dekadenciával, és emiatt tiltották ezt. Uh-huh. Én ezt gondolom.
Visszatérve Hortobágyira, hogy ne kalandozzunk annyira el a kontextus irányába. Ő hogyan viselte ezt az egészet? Tehát hogy zajlott az élete? Azt olvastam valahol, vagy talán egy interjúban hallottam veletek, hogy nagyon érdekes volt például a lakása, olyan volt, mint egy dzsungel, tele volt növényekkel, és madarakat fogadott be a lakásába. Érdekes. Igen, egy magányos hangulat.
Mert nagyon magányos volt pont a 70-es évekre ment. Tehát ő egyébként végig alkotott, kísérletezett, és nem csak kis méretű dolgokat, hanem nagyon méretű vásznakat is festett a 70-es években, de valószínűleg nagyon elszigetelten élt 72-73-tól már teljesen, és egészen odáig tartott ez, amíg a barátságot nem kötött ugye az Andrássy Gáborral, illetve a Vörösvári Ákossal, és akkor egy picit jobban visszakerült, de hát ez már csak a 80-as évek végén történt meg, tehát volt egy jó 10 év az életében, amikor teljesen remete életmódot folytatott Hűvösvölgy, Pestidekút környékén, és ott a természetbe járt, és ott figyelte meg a természetet, illetve fogta össze ezeket a madarakat, és egy ilyen botanikus kertet rendezett be a lakásában. Tehát, hogy valószínűleg nem volt egy kifejezetten szociális, vagy hogy mondjam, társadalmi, vagy na, társasági ember, de mivel mi nem ismertük, ezért erről csak ilyen másodkézből tudunk információkat szerezni, hogy aztán, mikor engem megtalálta az örökös, akkor igazából eladási szándékkal keresett, és mondtam, hogy ezt az életművet először fel kéne tárni. És
na pont ezt akartam kérdezni, hogy reagált erre az egészre a műkereskedelem, mert a műkereskedelem mindig éhes újdonságokra, felfedezésekre, de nagyon válogatos.
Tehát... Igen, szerintem itt alapvetően azért arról is szó volt, hogy most az elmúlt 5-6 évben azért nagyon nagy figyelem került a főleg a 60-as évek, 70-es évek művészetére, tehát a neo-avantgard tendenciákra, és valószínűleg ezért is bújt elő ez az életmű, és talált meg engem, mint műkereskedőt, de én azt mondtam, hogy ezt az egész anyagot nem érdemes most így széthordani, hanem amíg tudjuk, hogy körülbelül, tehát nagyon jól lehetett látni, hogy hol vannak az életműnek a darabjai, és én nekem feltett szándékom volt, mint művészettörténésznek, hogy ebből kutatást hozzunk létre, aminek a lényege az, hogy az összes képet befotózzuk, létrehozunk egy adatbázist, és kiadunk egy könyvet, illetve kiállításokban kezdünk el gondolkodni, hiszen ugye a műkereskedelemben sem voltak referenciaárak, hiszen a rendszerváltást követő időszakban nem volt Hortobágyi Endre kép a piacon. Tehát nem lehetett találni árakat, így aztán eladni is nagyon nehéz lett volna. Úgyhogy aztán végül egy nagyon szerencsés véletlennek köszönhetően végül is az egész hagyatékot, ami az örökösöknél volt, azt egy műgyűjtő vásárolta meg a mi közvetítésünkkel, és ezen keresztül tudtunk aztán mi elkezdeni dolgozni, hiszen befotóztunk több mint 800 műalkotást, létrehoztunk egy adatbázist, és felkutattuk azokat a képeket, amelyek nem náluk, hanem más gyűjtőknél, illetve tulajdonosoknál voltak, ezeket is mind befotóztuk, illetve megkerestük a levéltárakban, illetve az könyvtárakban azokat az írásokat, amik rá vonatkozóak, tehát Hortobágyi Endréről szólnak, és ebbe a 250 oldalas kiadványban, amit most már bárki megvásárolhat, Ebben leközöltünk olyan megnyitó beszédeket, visszaemlékezéseket, illetve írásokat, amelyeket vagy csak folyóiratokban, vagy egyáltalán nem voltak korábban közölve, illetve emellett benne van egy bevezető tanulmány, amit én írtam a Hortobágyi Endréről, és megpróbálom elhelyezni a művészetét a magyar, illetve a nemzetközi művészet kontextusában, illetve Mészáros Flórának van egy tanulmánya, ami kifejezetten a francia hagyománynak az áramlataival próbálja meg összekapcsolni Hortobágyi Endre művészetét, de ezen kívül van egy saját szövege Hortobágyi Endrének benne, illetve Molnár Sándornak van egy nagyon érdekes szövege Hegyi Lórántnak, illetve Andrássy Gábornak főleg idézetek formájában jelennek meg olyan fontos megállapításai, amelyek Hortobágyi Endrét értékelik és értelmezik. Úgyhogy ez az első kísérlet tulajdonképpen arra, hogy képekkel együtt, szöveggel együtt megismertessük a közönséggel Hortobágyi Endre művészetét. És azt gondolom, hogy egyébként ez most ebből a szempontból is egy hiánypótló mű, tehát ennyiben is találó a hiányzó láncszem, de ennek van egy művészettörténeti vetülete is, de azt majd később elmondom.
Igen, mert lassan lejárt műsoridő, de még azt az egyet árul, de meg gondolom, ilyenkor a következő lépés azért egy kiállítás, hogy terveztek-e már valami konkrét kiállítást Hortobágyi Endre műveiből?
Igen, szeretnénk, illetve nekem a nagy álmom az, hogy a Zuglói Körrel együtt mutassuk be Hortobágyi Endrét, hiszen a Zuglói Kör sem volt még bemutatva soha Magyarországon. És ez azért is nagyon furcsa, mert azért ahhoz képest egy elég komoly szellemi műhely volt, és nagyon sokan indultak ott. Hortobágyi Endrének pedig soha nem volt még retrospektív kiállítása, úgyhogy azon fáradozunk most, hogy valamelyik nagyobb kortárs kiállítóhelyen egy retrospektív, illetve egy életmű kiállítást rendezzünk Hortobágyi Endrének, hogy ne csak a könyvön keresztül, hanem élőben is lehessen találkozni ezekkel a nagyméretű festményekkel, illetve vázlatokkal.
Köszönöm szépen Schneller Jánosnak a beszélgetést, mert sajnos itt közbe kell vágnom, a műsor ideje lezárult. Hortobágyi Endre festőművészről beszélgettünk, illetve arról, hogy született egy könyv Schneller János, illetve Bánki Ákos festőművész gondozásában, egy hiányzó láncem címmel, és hát várjuk a folytatást, kiállítást és minden egyebet, ami majd Hortobágyi Endre művészete körül zajlik. Köszönöm szépen János a beszélgetést, és Ákosnak is a munkát távol létében.
Átadom neki, és én is köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a mikrofonnál Gereben Kata volt.